A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette a mennyet és a földet, megváltotta azt fia váltság halálával, és megszenteli azt az ő szent lelkével. Az ő nevének legyen dicséret, dicsőség, örökkön, örökké. Ámen. Szeretett kelenföldi testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban, reménység vasárnapján vagyunk együtt, s talán, ha ezt a szót halljuk, akkor felelevelednek iskolás éveink, és egy kedves, szép vers Csokonai Vitéz Mihálynak a Reményhez, a megszemélyesített Reményhez című verse, melyet talán mindannyian kívülről is tudunk. Földiekkel játszó égi tünemény, istenségnek látszó csalfa, vak remény. Természetesen tudom, hogy ez egy szerelmes vers, és a reménység Csokonai megszemélyesítésében a szerelmet jelenti, és beszél annak a csalfaságáról, kettősségéről, és amikor mi keresztények a keresztény reménységről elmélkedünk, akkor természetesen nem a földi szerelemre gondolunk, és nem a testi örömökre, amelyek reménységet adhatnak nékünk. Nem mondok vele újat, hogy megkezdődött a visszaszámlálás a 2017-es és 18-as egyházi esztendőben. Még 14 nap van, advent első vasárnapjáig, és ilyenkor az utolsó három vasárnap az igék mind felfelé irányítják figyelmünket a végső dolgokra, mint például az ítéletre, ma reménységre, a keresztény reménységre, és jövő vasárnap pedig az örök létre, az örök életre. Így hallgassuk meg tehát az igehirdetés alapjául előírt szakaszt, úgy, amint azt feljegyezve találjuk Pál apostolnak, a Tesszalonika beliekhez írott második levelében, a harmadik verstől kezdődően következőképpen. Szüntelen hálával tartozunk Istennek, értetek, testvéreim, amint ez méltó is, hiszen hitetek nőttön nő, és az egymás iránt való szeretet gazdagodik. Úgyhogy mi magunk dicsekszünk Isten gyülekezeteiben veletek, álhatatosságotokkal és hitetekkel, amellyel minden üldöztetést és nyomorúságot elviseltek. Ez annak a jele, hogy Isten igazságosan fog ítélni, amikor titeket méltónak nyilvánít az ő országára, amelyért szenvedtek is. Mert hiszen igazságos dolog Isten előtt, hogy gyötrőiteknek gyötrelemmel fizessen, nektek pedig, akiket gyötörtek, enyhülést adjon mi velünk együtt. Mert amikor az Úr Jézus megjelenik a mennyből hatalmának angyalaival, tűz lángjában bosszút áll azokon, akik nem ismerik Istent, és nem engedelmeskednek a mi Urunk Jézus Krisztus evangéliumának. Ezek majd örök pusztulással bűnhődnek az Úrtól és az ő dicső hatalmától. Amikor eljön az a nap, hogy megdicsőjön szentjei között, és csodálják mindazok, akik benne hittek, minthogy ti is hittel fogadtátok bizonyságtételünket. Urunk, szentelj meg az igazsággal, a te igéd igazság. Ámen. Szeretett kelenföldi testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban a keresztény reménység. A kiragadott részből három rövid gondolatot szeretnék párosítani, hogy mi is a keresztény reménység. Először is arról olvasunk egész egyértelműen, hogy lesz odaát. Eljön majd Istennek az országa. Ahogy olvastuk az ötödik versben, annak a jele, hogy Isten igazságosan fog ítélni, amikor titeket méltónak nyilvánít az ő országára. Van Isten országa. Van odaát. Emlékezzünk csak vissza, hogy Jézus Krisztus tanításában is ez az egyik legfontosabb kijelentés volt, hogy Jézusban elközelgett az Isten országa. Ha világvallásokat megnézzük, akkor nem avval kell kezdeni, hogy mennyi különbség van, hanem szerintem azt kell meglátnunk, hogy az ember szülessen bárhová a föld tekén, bármelyik sarkába, bármilyen vallásos közegbe, minden ember érzi a függést a transzcendenciától. Minden ember érzi, hogy nem csak a földi létállapot van, az immanens világ. Minden ember szinte kötődik és meg akarja magyarázni az Isten országát. Ezzel nem csorbítani akarom a különbségeket a világvallások között és egybemosni, de ez egy nagyon lényeges, amit meg kell lássunk, hogy igen, minden ember érzi, hogy van Isten országa, mennyivel inkább kell nekünk, keresztényeknek komolyan vennünk, és a reménységünknek a közepévé tenni, hogy ember van oda át, van folytatás, van az Isten országa, nem csak az van, amit látsz és tapasztalsz az érzékszerveiddel. Azaz, félre minden káros tanítással, hogy majd megsemmisülünk, hogy nirvánál lesz, hogy amikor meghalunk, mindennek vége, azaz tegyünk fel mindent egy lapra itt a földi létben, vagy még csak mi keresztények nem is a lélekvándorlásban hiszünk, még kevésbé a reinkarnációban hiszünk, hanem sokkal hihetetlenebben hiszünk. Van egy másik világ, van egy másik ország, örök lét, örök ország, az Isten országa. Reménységünknek az egyik alappillére ez, hogy nem csak ez a sokszor ezer sebből vérző földgolyó van, amiatt kesergünk és reményt vesztünk sokszor, hanem reménységünk lehet és van, hogy van oda át, van folytatás. Egy nagyon látszólag egyszerű módon, képpel hagy szemléltessem ezt a testvéreknek, mert hát nem tudom elfelejteni, egy héttel ezelőtt volt lehetőségem Németországban járni egy konferencián a reformációval kapcsolatban, és nem erről akarok szólni, hanem hogy hasonló időjárás volt egy héttel ezelőtt is, ha még nem zordabb, mint most, azaz egész Európa felett egy felhő tenger terült el, és hát amikor az ember felrepül a repülővel, és rossz hangulata van, el van keseredve, még az eső is esett, szél fújt, a repülőt is rázta a szél, aztán belekerül ebbe a párnába, ebbe a felhő tengerbe, és aztán néhány pillanat, és egyszer csak a repülő átszakítja ezt a tengert, és hirtelen szikrázó napsütés, kék ég, az éter, és alattunk, mint tenger, terül el a felhő tenger, és gondolkozik el az ember, nem valami hasonló lesz majd az Isten országa is. Át kell mennünk valamin, és aztán az egyik végletből egy egészen más világba érkezünk meg. Biztos sokan megmosolyognak. Hát akkor most a lelkész úr azt gondolja, hogy ott az Isten országa, ott fönn, ha a repülővel fölmegyünk. Én sem így gondolom. De azért a természetre Jézus mindig felhívja a figyelmet, hogy figyeljük a természetet. Van másik világ, lesz Isten országa, ez reménységet adhat nekünk, még ha érzékszerveinkkel nem is tapasztalhatjuk, de tovább kell lépnem, hiszen van egy másik fő jellemzője a mi reménységünknek, a keresztény reménységnek. Tudnélik, hogy azt olvassuk, hogy Krisztus másodszor is el fog jönni. A 7. vers B részében olvassuk, amikor az Úr Jézus megjelenik a mennyből hatalmának angyalaival. Az a Krisztus, aki itt járt a földön és megváltott mindannyiunkat, az egész emberiséget, újra el fog jönni. Ugyanaz a Krisztus fog eljönni. És mindenkinek rá kell majd csodálkozni, hogy valóban Krisztus nem egy volt a nagy tanítók közül, hanem Isten fia volt, az egyetlen és örök üdvözítő. Nem véletlen, hogy ez a Jézus tanított minket a mi atyánkban, a második kérésben, hogy jöjjön el a te országod. Ahogy eljön Isten országa, Jézus is vissza fog jönni. Van Istennek országa, mi több el fog jönni, mi több ő is vissza fog jönni, ítélni élők és holtak fölött. És ezt komolyan tudjuk hinni. Nem biztató ez? Nem bátorító, hogy ez a Jézus vissza fog jönni, lesz második visszajövetele? Vagy mégsem biztató? És inkább az van bennünk, most legyük őszinték, jól van, jöjjön Jézus, csak ne addig, amíg én élek. Én még hagy éljem le az életemet, aztán, hogy utána a következő generációval, meg hogy mikor jön Jézus, ezzel már nekem akkor nem kell foglalkozzak. Még minket is megkísért ez, csak én hagy éljem le az életemet. Jól van, jöjjön Jézus! Pedig hát a reménységnek, ha igazán elgondolkodunk, ez egy igazi pillére lehet, hogy Jézus jön vissza. Sőt, jöjjön el, sőt, a mi atyánkban felszólítjuk Isten. Imádkozunk azért, hogy jöjjön el a te országot, és itt bátorítom most az őszbehajló fejű férfi testvéreket, ugyanúgy, mint a nő testvéreket, amikor megkísért bennünket, hogy Uram, most már vegyél magadhoz. Hagyj legyek már ott a színről színre látásban. Sokszor megkísért bennünk, elég volt a testi szenvedés, a betegség, a nyomorúság. Nem baj, hogy ez bennünk van. Jöjjön el a te országod. Ez reménység lehet, ez bátorítás lehet. Hogy Jézus igen, vissza fog jönni, és van odaát. Uram, válts meg minél előbb. Vagy a másik véglet van, hogy félünk, amiről beszéltem. Jöjjön, csak nem most még. Nekem még feladatom van. Nekem még célkütézéseim vannak, és teljesen magam körül forgolódok. Itt szeretném ugyanakkor elmondani, hogy minden fordításban van egy kis ferdítés, és távol álljon tőlem, hogy én most kritikát gyakoroljak az egykor az új fordítást elkészítőkkel. De amit elmerek mondani, azt azért mondom el, mert a Károli fordításban is még sokkal inkább közelebb van a fordítás az eredeti tartalomhoz, Lutherről meg nem is beszélve a Luther fordításban. Tehát ezért veszem a bátorítást, hogy azért talán, amikor hallottuk ezt a részletet, volt olyan mondat, aminél felkaptuk a fejünket. Ugye ezt olvastam, ezek majd, tudnék, akik nem hittek Jézusban, örök pusztulással bűnhődnek az Úrtól és az ő dicső hatalmától. Csak úgy elgondolkodik az ember, Isten szeretete, Krisztus szelítsége, megváltás. Hogy fér ez össze, hogy örök pusztulással, örökké tartó pusztulással bűnhődnek, méghozzá az Úrtól bűnhődnek. És akkor az ember lelkész ilyenkor, amikor készül, hát hogy is van ez? Tényleg ez van a Bibliában? És aztán kiderül, hogy nem ez van. Félre van fordítva alaposan ez a mondat. Valahogy így lehetne lefordítani ezt a görög mondatot, hogy ezeknek, tudnék, akik nem ismerték Krisztust, büntetésként, és egy szó teljesen hiányzik a magyar újfordításból, ahogy Károli mondja, a Jézus Krisztus ábrázatáról beszél, ezeknek büntetésként az Úr arcától való örök elszakítás adatik. Az Úr ábrázatától való elszakítás adatik, ami egyszerűen azt jelenti, hogy már nincs lehetőség az Úrhoz térniük. Tehát nem azt jelenti, hogy akkor örökké szenvednek, üstökben főzik őket, és Isten abban leli az örömét, hogy megbüntette őket, még kevésbé, hogy minékünk az legyen az üzenet, hogy na akkor majd megkapják az örök büntetést, méltók lesznek arra, hogy szenvedjenek, távol álljon ez tőlünk. Tényleg örömet jelentene nekünk az, hogy aki Krisztusban nem hittek, akik Istennek hátat fordítottak, azok időben örökké szenvedjenek az Úrtól, ahogy itt fordítva van. És akkor kiderül, hogy nem erről van szó. Nincs elvéve a komolysága az ítéletnek, de arról van szó, amiről a Jelenések könyvében is olvasunk részleteiben, hogy az Úr orcájától elszakítatnak. Ott már nincs lehetőség Jézushoz térni, Jézusra rácsodálkozni, megtérni, újjászületni. Azaz lesz második eljövetel, lesz szembesülés az Urak Urával, Jézus Krisztussal. De tovább kell lépnem is még a harmadik jellemzőjéről, és hagyd szóljak röviden, a keresztény reménységről. A negyedik versben ugyanis erről olvasunk, Mi magunk dicsekszünk Isten gyülekezeteiben veletek, álhatatosságotokkal, hitetekkel, mellyel minden üldöztetést és nyomorúságot elviseltetek. Ez annak a jele, hogy Isten igazságosan fog ítélni, amikor titeket méltónak nyilvánít az ő országára, amelyért szenvedtetek. Az első keresztényekről olvasunk, és jellemzi őket az üldöztetés, jellemzi őket a nyomorúság, mi több, a másik embertől vagy közösségtől való szenvedés. Reménységként akarom mondani, bátorításként, hogy nem hiába való a küzdelmet, testvére. Nem hiába való, hogy ma is sokszor nyomorúságot kell átélnünk, üldöztettetés, na nem fegyverek által, hanem a hitetlenség, az istentelenség által, vagy a betegségnek a támadása, vagy szenvedést, ahogy olvassuk, hogy szenvedünk embertársaktól, másoktól, közösségtől, akik másképp gondolkodnak, belénk rúgnak, gáncsoskodnak, ellenkeznek, és sorolhatnám vég nélkül, mert ez van. De ne keseredj el, mert Sátán természetes, hogy téged próbál. Sátánnak te vagy szálka a szemében. Nem azok, akik az Istent és Krisztust nem veszik komolyan, hanem pont azok, akik próbálnak a keskeny úton járni. Vegyük észre, ez a kereszténységet mindig is jellemezte, akik Krisztushoz tartoznak. Jézus is, hogy mondta, keresztet vesznek föl. A kereszt az nem azt jelenti, hogy valami sétagaloppon veszünk részt. Még kevésbé azt, hogy golfjátékot játszunk, nagyszerűen szépen felöltözve, napszemüvegbe, és sétálunk a füves pázsiton az életünkben, aztán néha lökünk egyet az ütőnkkel, a golyónkkal, megpróbáljunk beletalálni a célba, majd tovább sétálunk kényelmesen. A keresztény élet nem erről szól. Nem márvánnyal kikövezett és vörös szőnyeggel leterített úton, hanem keskeny úton, kereszthordozás, mondja Jézus is, hogy nehogy félrevezestessük magunkat, mi több igahordozás. Igát veszünk magunkra, mert Sátán minket fog próbálni és újra megcélozni, hogy letérítsen a tiszta, keskeny úton. És ez vele járója, nehéz kimondani. Az igazi keresztény életnek és a reménységnek a jellemzője, hogy vele járója mindez, mert nem egyedül kell viszont ezt az utat végigjárni. És most itt gondolok magányos emberekre, ha nincs Krisztusuk, vagy gondolok betegséget hordozó emberekre, ha nincs Krisztusuk, vagy olyan közösségben családi problémát hordozó embertársakra, ha nincs Krisztusuk, hogy tudjanak újat kezdeni. Krisztus a világ közepe, Krisztus az élet értelme, és nem hiába valóság, ha Krisztussal harcolunk a diabolosz, a Sátánnal szemben. Egy arab bölcsességgel hadd zárjam ezt a harmadik lábát a keresztény reménységnek. Aki sokat szenvedett, az olyan ember, mint aki sok nyelvet, különböző beszéd nyelvet ismer. Mert ő is sokakat megért azáltal, hogy sok nyelvet ismer, és őt is sokan megértik, mert tud velük kommunikálni. Érdemes ezt az arab bölcsességet tovább gondolnunk. Befejezem a mondandómat, testvérek, keresztény reménység. Mégis azt mondom, hogy azért ez is szerelem. Ha nem is olyan szerelem, amiről Csokonai énekelt, a földi szerelem, de a Krisztushoz tartozás az a szerelem szerelme. Az az igazi szerelem, az az igazi elkötelezettség, ami igazi reménységet adhat nekünk, hogy van odaáll, hogy lesz második visszajövetel, hogy nem vagyunk egyedül semmi körülmények között. Ez a szerelmek szerelme, testvéreim, ha erre eljutunk az Isten lelkéből és kegyelméből kifolyólag. Még egy teológust hagy idézzek a 20. század második feléből, a reménység teológusaként írta be nevét a teológia történetbe. Jürgen Moltmann, ő szinte vitába szállt a majd 900 évvel korábban élt nagy canterbury érsekkel, Anselmussal. Anselmus ugyanis próbálta bizonyítani, hogy cur Deus homo, miért lett emberré az Isten tudni Krisztus, És azt mondta, hogy azért hiszek, hogy értsek. Tehát nem előbb meg akarok magyarázni mindent Istenre, hanem hiszek, és utána értek meg mindent. A 20. század végén talán nem véletlenül a két világégést követően élő teológus, ez a Moltmann, pedig ezt így változtatta meg, nem azt mondta, hogy hiszek, és aztán értek, hanem remélek. Belekapaszkodom az üzenetbe, hogy Isten országa, Krisztus másodszor visszajön, hogy velem van a szenvedés és a nehézség, és minden közepette, remélek ennek ellenére, és akkor fogok érteni, ha ez a reménység az enyém lesz. Keresztény reménység, tiéd-e ez a drága ajándék? Ez reménység vasárnapjának nagy kérdése mindannyiunk felé. Ámen. Imádkozzunk. Szerető mennyei atyánk, köszönjük neked, hogy az elmúlt egyházi esztendőben végigvezettél bennünket. Köszönjük az apostoli bizonyságtételt reménység vasárnapján, hogy van odaát, van folytatás. Mi több Krisztust egykor színről színre láthatjuk meg. Mi több Krisztussal és vele van értelme a mi küzdelmünknek, harcunknak, földi pályánknak. Ebben a hitünkben tarts meg bennünket. Szent lelkedért imádkozom, Uram, hogy veled és Krisztuson keresztül tudjuk megharcolni életünk néked tetsző nemes harcát. Ámen. Az örökkévaló királynak, aki mindent megtehet sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk, a bennünk munkálkodó szent ereje szerint, ővé legyen a dicsőség az egyházban a Krisztus Jézus által, nemzedékről nemzedékre, örökkön örökké. Ámen.